Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amelyik Jelenések könyvének a 3. fejezetében, a 7. verstől kezdődően a 13. verse bezárólag hangzik ma közöttünk, a padokban található Bibliában az 1327. oldalon található Jelenések könyve, 3. fejezet, 7-től 13. versig.
A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés óráiban, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el nem vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az Új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek.
Gyertek, imádkozzunk! Hálásak vagyunk, Urunk, az ünnepért, hogy ma is a feltámadásodat ünnepelhetjük. Köszönjük, hogy a nevedben jöhetünk össze hétről hétre. Köszönjük az erőt, amit kaptunk hozzá, és köszönjük a várakozást, ami bennünk van, hogy te megszólalsz. Áldott légy Istenünk, hogy nem néma bálvány vagy. Áldott légy, hogy neked van akaratod, van kijelentésed, van mondani valód a számunkra, és köszönjük az értelmet, amit kaptunk, hogy felfogjuk. Urunk, imádkozzunk a lelkünkért. Hadd legyen bennünk nyitottság befogadni azt, amit mondani akarsz. Urunk, ne a lázadást engedd, hogy tomboljon bennünk, hanem engedd, hogy vége legyen annak, és engedelmesek hadd legyünk. Ajándékozz meg engedelmes lélekkel, amelyik szereti a te szavadat. Urunk, a te igéd igazság, te vagy egyedül igaz Isten. Ha te szólsz, a te ítéletedben nem állhatunk meg. Nincs mivel védekeznünk. Csak csodálunk téged, hogy szavad, amelyik elítél, mégsem elpusztítani akar, hanem megmenteni. Nem a földbe döngölni akar, hanem megigazítani. Urunk, ebbe az igazságba öltöztess ma föl bennünket, kérünk. Hagyj tudjunk megerősödni a hűségben, az engedelmes szeretetedben. Légy itt köztünk, élő lelked által, Jézus Krisztus. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból egyetlen egy verset olvasok újra. Jelenések könyve 3. fejezet, 10. vers, annak is csak az első felét, itt szól. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Foglaljuk el a helyünket. November 1, 1755. 9 óra 30 perc, Minden Szentek napján Lisszabon városát földrengés rázza meg. Földrengés, amelyikbe mindenki belerendül, és ennek a rezgése mind a mai napig tart. Földrengést én magam nem éltem át, de mikor Lisszabonba mentem, és valamit szerettem volna tudni a városról, Vesztemre pont ezt néztem meg, és nyomoztam le a földrengést, úgyhogy elég nagy szorongással mentem abba a városba annak idején. Mert ez a földrengés 1755-ben fél óra alatt kényszerített térdre egy birodalmat, és annak a fővárosát, az aranyvárosát. 1755-ben a világ első számú hatalma Lisszabon volt a kereskedelem miatt, és a földrajzi felfedezések következtében a bátor portugál hajósok azok onnan szelték át az Atlanti-óceánt, onnan kerülték meg Afrikát. A bátorságunknak megvolt a jutalma, a braziliai arany. És olyan természetes volt Lisszabonban annak idején az arany, mint nem tudom máshol a pénz, vagy nem tudom, tehát teljesen ott volt a főváros, ahová érkezett minden gazdagság. Minden szentek napján, miközben a város 20 templomába sietnek az emberek, vagy már ott vannak a misén, 9:30 megrendül a föld. A kutatások visszafelé azt mondják, hogy 9,2-es volt a Richter skálán, ahol 10-es a maximum. A város 85%-a összeomlik. 200 000-es város. Akik templomban voltak, templomok összeomlanak. Azok ott pusztulnak. Aki menekül, az a térre menekül, egy tér van Lisszabon városában a tengerparton, és akkor nem sokkal utána megérkezik a cunami, mert a földrengés a tengeren is hatással volt, és akik a térre menekülnek, elsodorja őket. És mert minden szentek napján meg annyi gyertyát gyújtanak város szerte, ami ezek után maradt, azt a tűzvész emészti meg. Még mindig nem ez a legrosszabb. A legrosszabb azután következett, nem a természet, hanem az ember. Azt a pusztítást, azt a gyilkolást, azt a fosztogatást, azt a vérengzést, azt az erőszakot, ami akkor elszabadul a városban, ami az aranyvárosa, hogy messziről érkeznek a gazemberek, és kirabolni azt a kincset, ami ott van. A városban szükségállapotot vezetnek be, ki lehet találni, hány évig tartják fönt? 20 évig. Fél óra, és egy város semmivé lesz. És mindezt azért mondom, mert Philadelphia, ahova ez a levél szól, amit a Jelenések könyvéből felolvastunk, földrengéssel sújtott terület. Ők ugyanebben a félelemben és szorongásban élnek, sőt ugyanezt élték át. Krisztus után 17-ben teljesen elpusztul a város. Egy város pusztulása zsigerig hatol. Amikor nincs biztos pont, amikor minden mozog, ahol nincs hova menekülni. Mit tesznek az emberek akkor, amikor minden összeomlik? Philadelphiát újjáépítik. Császári programmal, ennek következtében megváltozik a város neve egy időre, Neo Cézáreának hívják, Tiberius császárat tisztelettel, aki újraépíti a város. De miért építi újra azt a várost, amelyik porig dőlt össze, hogy jön majd a következő? Azért, mert nagyon különleges a fekvése. Mai Törökországról beszélünk. Azért, mert a császári posta útvonalán és más kereskedelmi utaknak a találkozási pontján van. Azért, mert Philadelphiában még vulkanikus talaj van, termékeny, bort termesztenek, szőlőt termesztenek, amiből bor jön, termékeny talaja van, és onnan már az anatóliai fennsík kezdődik. Így is hívják, a kelet kapuja. Stratégiailag fontos helyen van. Újjá kell építeni azt a várost, kerül, amibe kerül. A császár állja a számlát, mert fontos az a város. 2 évvel a földrengés után a városba kötelezővé teszik a görög nyelvnek a használatát. Mert a kultúrát akarják vinni, mert a birodalom terjeszkedni akar, mert a kapun ki akarnak lépni, és meg akarják hódítani, hogy ott van missziós város, Philadelphia, nem keresztény értelemben, hanem program szerint, gazdaságilag, politikailag hódítani lehet onnan elindulni. A keresztény gyülekezet, amelyik ott él, nem ezt éli meg. A keresztény gyülekezet, amelyik ebben a városban él, nem a termékenységet éli meg, hanem a lehetőségeinek az elfogyását, mintha rengene a föld. Semmi nem biztos abban a városban, minden mozog, nincs egy biztos pont. ahova kapaszkodnának a közösség, a nyelv, a kultúra, ajtókkal és falakkal találkoznak. Nem a kelet kapuja, nem az az ajtó, amin ők belépnek, és aztán kitágul előttük a virág. Ők azt élik meg, hogy bezáródnak az ajtók, hogy elfogy a levegő, mert kirekesztik őket a zsinagógából, mert szektásoknak tartják Jézus miatt. Ti már nem vagytok zsidók, ti Jézust valljátok a messiásnak, nem ő a messiás. Ti hazudtok, ti tévelyektek. Ti megrontjátok a többieket, nektek nincs itt helyetek, és szakad meg a közösség, szakadnak meg a családi szálak Jézus nevében, ne Jézus nevéért. És kapják a vádakat arról, hogy tévelyegnek, kapják a vádakat arról, hogy megtévesztenek másokat, hogy ők a gonoszok. És nem csak a családi kapcsolatok, hanem a kulturális szálak, hát oda hova tartoznának egy római városban, ahol tele van templommal, ami tele van templommal. Ők tudják, hogy hol van az otthonuk, hova tartoznak, melyik az a kultúra, ami a sajátjuk, nincs itt helyetek, menjetek innen. És ráadásul az Isten elől zárják el, mert a zsidóságban ott él a kiválasztottság tudata, mindenki majd Jeruzsálembe jön, mindenki majd az Urat fogja imádni, de ti nem azt az Istent imádjátok. Nektek nincs közötök ehhez az Istenhez, nincs közötök az ígéretekhez, nincs közötök a reménységhez. Ezt éli meg a keresztény gyülekezet 20-30 ember. 20-30 ember több ezre zsidósággal szemben egy nagy római városban. Bezáródó ajtók, falak, elutasítás, vádak, mindennek a terhével kell élni. Mit fog tenni a romok között az a 20-30 fős közösség? A legtermészetesebb válasz az az, hogy föladjuk. A legtermészetesebb válasz az, hogy elmegyünk. Nem látnak szívesen, nem tartozunk sehova, nem kellünk itt. Elmegyünk, nincs itt helyünk, minek maradnék itt? Csak az igazság, annak a terhe, annak a küzdelme, na de akkor nem Jézus a messiás? Na de akkor a hitem nem igaz? Akkor nekik van igazuk? Ezres létszámban vannak, és mi meg tízesen vagyunk. Százszor annyian mondják, hogy rosszul gondolod. Kinek van igaza? Igaz a mi hitünk? Jóra tettük föl az életünket, vagy nekik van igazuk? Nem is a kapcsolatok, hanem a hit, ami miatt úgy élünk, ahogy élünk, ami miatt azt tartjuk igaznak, amit igaznak tartunk, ami miatt azokat tesszük, amiket teszünk, ami miatt az a reménységünk, ami a reménységünk, ami miatt azok a céljaink, amik a céljaink, az nem igaz. Hát akkor nem egyszerűen. Az a kérdés, hogy hol lakjunk. Az a kérdés, hogy kinek van igaza. A Filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki sem zár be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. A megszólításban ott van a gyógyszer, a bátorítás. Ne veszítsd el a hitedet, ne add föl a reménységedet. A Szent, az egyedüli Isten szólít meg téged. Aki igaz, az a Jézus, aki igaz, akinél vannak a Dávid kulcsai. Nem értetted félre az igét. Nem értetted félre a reménységet, a proféciát, az ígéreteket. Nem te vagy az, aki hazugságra építi föl az életét, hanem azok, akik kirekesztenek téged, akik vádolnak téged, akik a hazugságot mondják igazságnak, borzasztó erős ez a kifejezés, hogy a sátán zsinagógája, a sátáni lelkület, az igazat hamisnak mondani, és az igazat vádolni. Ezzel találkoznak a keresztjének, és erre ad választ Istennek igéje. Így szólítja meg ezt a gyülekezetet. És tudjuk jól, a Jelenések könyvében 7 gyülekezet van, amelyik nem 7 különleges helyzetben levő közösségről szól, hanem az egyház egészéről szól. Az egyház megéli ezt és megéli azt is. Ma egy olyan levél van előttünk, amiben nincs feddés, nincs intés, csak bátorítás van. Kettő ilyen levél van a hétből. Philadelphia az egyik. A maroknyi nép, a maroknyi közösség, akit mindenütt, mindenhonnan kirekesztenek, aki előtt az ajtók bezáródnak, nálam vannak a kulcsok, mondja Jézus. Én nyitom az ajtókat, és én zárom be. Te bátorodj. Te maradj hűséges. Te ne add fel. Mert igaz. Az az Úr, akire az életedet bíztad, mert igaz, az az ígéret, az a reménység, az a hit, ami az életedet vezeti. Az ajtó képe, amit elénk tár az ige, az is az Ószövetségből van. Ézsaiás prófétát idézi, végig erősíti őket a neveivel, ahogy megszólítja a képekkel, amiket nekik mond. És aztán a 9. verstől kezdődően az igazságnak a diadala van előttünk, amelyik a hűségnek a jutalma. Három dolgot szeretnék erről a három versről mondani. Hadd olvassam újra a 9. verset először. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Amikor az ember megerősödik abban, hogy neki van igaza, és lehet, hogy százszoros a túlerő, és lehet, hogy olyanokkal vádolják, ami hazugság, amikor biztos lesz abban, hogy neki van igaza, akkor mi történik? Mit kezdesz akkor, testvérem, amikor tudod, hogy igazad van, de meghazudtolnak, de eltaposnak? A bosszú a természetes reakciónk. Az igazság szolgáltatásnak a követele, a jóvátétel. A zsidóságban ott él ez a várakozás, hogy az az Isten, aki őket kiválasztotta, a világnak az Ura, és egykor majd mindenki látni fogja, hogy valóban nincs más Isten. És akkor majd az a reménység lesz, amik a zsoltárokban is megszólaltak, amiket énekeltünk, hogy a népek mind sereglenek Jeruzsálembe, hogy mindenki oda megy, hogy oda viszi majd a hála áldozatát, oda viszi majd a kincsét, hogy ott borulnak majd le Isten előtt, és mindenki az Úr előtt fog térdet hajtani. Hadd olvassam 49. fejezetét Ézsaiásnak, mert nagyon sokat beszélget ez a philadelphiai levél az ézsaiási levéllel különösen is. Ezt mondja az én Uram az Úr, intek kezemmel a népeknek, jelt adok a nemzeteknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat pedig vállukra emelve. Királyok lesznek a gondviselőid, főrangú felségeik a dajkáid. Földre borulnak előtted, és lábad porát nyaldossák. Akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr, és nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. A zsidóság ezt várja, az igazság szolgáltatást, azt a pillanatot, amikor a Messiás eljön, és mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, hogy nincs más Isten. És milyen különös ezt olvasni ennek a megtaposott kicsiny keresztény közösségnek, hogy azt ígéri az Úr, látod, veled fog ez megtörténni. Ők azt hiszik, hogy majd te mész hozzájuk. Ők azt hiszik, akik kizárnak maguk közül, hogy te tévelyeksz, de látod, pont fordítva lesz. Ők fognak rádöbbenni arra, hogy én szeretlek téged. Döbbenetes ez a mondat, amivel szembesülni fognak majd azok, akik gyilkolják, üldözik, vádolják a keresztényeket, hogy az Isten szeretete az ő népével van. Ez az, ami nyilvánvalóvá lesz. Hogy az Isten szereti az övéit, akik az ő nevében jönnek össze, akik hozzá tartoznak. Nem a bosszú fog áradni, nem a megalázás fog, mint a tenger szétömleni, nem annak a hullámai fogják elsöpörni az embereket, hanem nyilvánvalóvá lesz az Isten szeretete, amit nem ismertek föl, aminek nemet mondtak, amit elutasítottak. Az Isten szeretete fog megkülönböztetni. Óha úgy érzed, hogy senki nem szeret. Óha úgy érzed, hogy eltaposnak. Óha úgy érzed, hogy mindenki más rajtad diadalmaskodik. Testvérem, ragadd meg ezt az ígét. majd nyilvánvalóvá lesz az Isten szeretete mi rajtunk. Mert ő hűséges, mert az ő szeretete most is megkülönböztet bennünket. Nem a bosszú fog áradni, és nem arra kell készülnünk, hanem arra, hogy az Isten szeretete nyilvánvalóvá lesz. És aki abban volt, azt körülölemi és emeli, és aki arra nemet mondott, az fog neki fájni. A szeretet, aminek a legjobb íze van a világon. A szeretet, amiért érdemes élni, amiért érdemes szenvedni. Maradj hűséges, mert az Isten szeretete nyilvánvalóvá lesz majd rajtad. Az igazság diadalt fog ülni. És maradj hűséges azért is, mert hű az, aki elhívott téged. Mert ő az, aki nem marad el mellőled. 10. vers. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Nem úgy van, hogy én kitalálom ezt a keresztény hitet, és aztán majd olyan szépen és olyan szeretettel élek. Nem így működik a mi hitünk. Fordítva. Isten a szeretet, aki megérint bennünket, és én lángra gyúlok válaszul. És én azt a szeretet, amit Istentől kapok, képes leszek csodák csodája visszaadni neki is másoknak. Maradj meg ebben, mert ő megtart téged, ahogy most is meg tud tartani. A kísértések óráján is ő tart meg, amikor nincs, aki megálljon, nincs, aki igaznak bizonyuljon. Ő akkor is ott lesz veled. Jézus mindvégig hű maradt. Ő a hűség. Hogy adnánk föl? Hogy maradnánk le arról, hogy ő fog felemelni és igazolni bennünket? Bennünket, akik nem vagyunk igazak. Mégis igazként fog magához ölelni minket az ő hűsége miatt. Hadd olvassak egy verset, amit szeretek, és úgy érzem, hogy ide kívánkozik bátorításképpen, a lábnyomokról szól, minden bizonnyal többen is ismerik. Álmomban mesteremmel a tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokban, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál? A legnagyobb ínségben? Az Úr kézenfogott szemembe nézett. Gyermekem, sohasem hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért láttad csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Aki egyedül hű, Jézus, azt ígéri, hogy az ő hűsége megtart. Maradj meg ebben a hűségben, mert ő felemel. És olyan különleges ez a filadelfiai levél, hogy írja máshol is, más gyülekezeteknek is, hogy én jövök. De más gyülekezeteknek más helyzetben ez fenyegetés. Ha nem térsz meg, ha nem újulsz meg az első szeretetedben, az első levél így kezdődik, akkor eljövök hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat, és nem maradsz meg, kioltom a világot, a világosságodat, mert nem úgy élsz. De itt a filadelfiai gyülekezetben, ahol annyi nyomás, annyi taposás, annyi hazugság, annyi vád között vannak, itt lehet érteni az Isten kegyelmét, hűségét, szeretetét, amelyik azért jön, hogy megtartson, nem azért, hogy elpusztítson. És így hangzik a reménységünk is, most már a 11. versnél vagyok. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. A korona készen van, a győzelem készen van. Ha hűséges az ember, akkor az Isten győzelme valósággá lesz az életében. A reménységünk nem csak arról szól, hogy Isten megtart a kísértéseinkben és a nehézségeinkben és a próbáinkban, hogy megőriz a vádakkal szemben, amikor el akarnak söpörni bennünket. A reménység arról szól, hogy ez véget fog érni. Hogy nem ez a harc lesz mindig, hanem egy ideig tart, és aztán Isten azt mondja, hogy elég, és nincs többet gonoszság, és nincs többet szenvedés, és nincs többet földrengés, és nincs többet kirekesztés, és nincs többet bezárt ajtó, ajtóra se lesz szükség. Mert nincs mitől félni, mert nem lesz ellenség. A koronádat tartsd meg, el ne vegye senki, hogy amikor ez elkövetkezik, akkor te uralkodj. Mert mindenki uralkodni fog, mert nem lesz, aki szolgaságba döntsön. Mert az Istennel leszünk, mert az ő élete fog éltetni mindannyiunkat. Ez a reménység. Ide készülünk, ide tartunk. Ne engedd, testvérem, hogy az a nyomás, ami körülvesz, hogy az a szorongás, hogy azok a hírek, amik ránk törnek, azok elvegyék előled a levegőt is, az életedből, az erőt is, hogy a félelem uraljon, ne engedd. Mert Isten, aki hűséges, azt ígérte, hogy véget fog ennek vetni. Az igazság diadala, a hűség jutalma. A szeretet igazol, Isten hűsége megtart, és a békesség, mint a tenger, úgy fog áradni. Jó nekünk ezt hallani, azt gondolom, mert recseg ropog a világunk. Mert együtt vagyunk több nemzedék ezen a mai Isten tiszteleten is. És vannak olyanok, akik úgy nőttek föl, hogy a Szovjetuniónak soha nem lesz vége. Egy dolgot tehetsz, behódolsz, ha életben akarsz maradni. És vannak köztünk olyanok, akik azt se tudják, mi az a Szovjetunió. Birodalmak születnek, és lesznek semmivé. Az Isten uralkodik. Félelmetes változások zajlanak körülöttünk, fegyverkezési verseny indul újra. Készül az emberiség a háborúra, mint mindig. Fenyegetnek a természettel foglalkozó jelentések, mennyi jég olvad el az északi sarkon, hogy fogy el a vízkészlet, hogy szűkül be az emberiség élettere, hogy forrósodik föl a légkörünk, hogy válik lehetetlenné az élet körülöttünk. Meg annyi szorongás, meg annyi félelem. Mi ad biztonságot? Mire kell készülni? Előttünk van a filadelfiai gyülekezetnek a levele, egy levél, amelyik a város nevét, ha lefordítom, azt jelenti, hogy testvér szeretet, nagyon nem ezt élik meg. A város talán ebből születik, egyik uralkodó szereti a testvérét, és hűséggel ragaszkodik. Talán ebből ered ez a város. Amit megél a keresztény közösség, az a gyűlölet, a kirekesztés, az ajtók, a falak, hogy minden összeomlik körülötte, hogy nincs biztos pont, pont mint egy földrengés idején, hogy nincs hova menekülni. És a döbbenet előttünk van, hogy ezeknek a megtaposott, csöpnyi kis közösségnek Isten azt mondja, hogy te vagy a biztos pont. Amikor semmi nem biztos, amikor minden mozog, te vagy a biztos pont. Azért, mert az én nevem rajtad van. Levélnek ez a vége, amit hadd olvassak újra most. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomába, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet. Három név, amit felír erre a összezsugorodott, rettegő közösségre, ami a biztonságot jelenti, az Isten neve, aki a világnak az ura, akinek a szavára előáll, és akinek a szavára semmivé lesz. Birodalmak jönnek, szűnnek meg. De akin ott van az Isten neve, az nem rendül meg. Áronon ott volt Isten szent neve, a homlokára volt írva, a papnak a homlokára volt írva Isten neve. Ha ránézett valaki, azt látta ő az Istené. Ez az ígéret hangzik ennek a keresztény közösségnek. Isten neve rajtad van. Te vagy az, aki szolgálsz az Istennek. Te ott állsz az Isten templomában, miközben minden összeomlik körülötted. Te vagy az, akire Isten a szolgálatot bízta. Nem magadért. A lehetőségek nem abból fakadnak, hogy nyitva van az ajtó, vagy nem, hogy kelet kapuja, hogy fog hódítani a császár az újjáépített városban. Nem ebből van a lehetőség, hanem Isten adja a lehetőséget. Az ajtó, amit ő kinyit, senki nem zár be, s amit ő bezár, senki nem nyitja ki. Rajtad van ott a neve. Ne félj. Ha viseled az Isten nevét, kaptad az ő szolgálatát. Ne félj megállni abban. Akárhogy is vádoljanak, akármilyen hazugságokkal rágalmazzanak, akárhogy rekesszenek ki, te ne félj, rajtad van Isten neve, és rajtad van Jeruzsálemnek a neve, a városnak a neve, amelyik a mennyből száll alá, oda tartozol, abba a biztonságba, ami nem fog megrendülni. Az Istentől elkészített helyhez tartozol, már most, és rajtad van Jézusnak a neve. Annak a neve, aki szeret, aki hűséges, aki egyedül igaz, aki egyedül szent. És rajtad ott van a név. Testvérek, egy városban, amelyik összeomlik, egy kicsi közösségben, amit eltaposni akarnak, az egyetlen biztos pont, ők maguk, akikre Isten felírja az ő nevét. Jár hűséggel, tudd, hogy ki vagy. Tudod, hogy kihez tartozol, tudod, hogy hova tart az életed, hát ne félj, hanem vállald azt, amit Isten rád bíz, mert ő hűséggel megtartja azt, aki hűséges ő hozzá. Föl ne add a hitedet, el ne hidd a hazugságot, el ne menekülj onnan, ahova téged Isten állított, mert az ő neve ott van rajtad. És nincs ennél nagyobb hatalom. Amen. Csendes szívvel imádkozzunk, kiki a maga imádságát tárja Isten elé. Megvalljuk előtted, mennyi édesatyánk, hogy nem vagyunk mi igazak, sem pedig hűségesek. Mikor a te igazságodat látjuk, amelyik ragyog, mikor a te hűségedet látjuk, amelyik minden árat megfizet, akkor csak megszégyenülten tudunk előtted állni, és megvarani előtted, hogy a legjobb tetteinkbe is annyi hamisság van, annyi hazugság. És a legnagyobb odaadásunkban is annyi önzés van, és annyi cserbenhagyás, mikor nem állunk oda egymás mellé, mikor nem egymással törődünk, hanem csak magunkkal. Sőt, mikor még önmagunkkal szemben is hamisak és hűtlenek vagyunk, feladva mindazt, amit igaznak tartunk, keresztül húzva mindazt, amit jónak mondunk. És úrunk, döbbenten állunk ezelőtt a levél előtt, hogy van olyan gyülekezet, van olyan közösség, van olyan helyzet, amikor te nem korholsz, nem vádolsz, nem szítsz, hanem minden szabad bátorítás. Minden gondolatoddal csak felemelsz, a neveddel, a szavakkal. Úrunk, döbbenten állunk ezelőtt a szeretet előtt, amelyik magára veszi minden hamisságunkat és minden hűtlenségünket. Szeretnénk, Urunk, nem csak előtted megvallani, hanem egymás előtt is ilyen nyíltan élni. Könyörülj meg, hogy tudjunk bizonyságtevőid lenni, hogy merjük a te igazságot miatt vállalni, hogy a mi igazságunk, hogy a mi hűségünk is csak valami gyönge válasz arra, amilyen te vagy. És ha bennünk ott az igazság és a hűség, akkor az nem mi vagyunk, hanem te magad. Csodálunk, Urunk, a szeretetedért, amelyik megkülönböztet. Csodálunk, amelyiket nem vonsz meg tőlünk, hanem fölemelsz ott, ahol mi elbukunk. Nincs hozzád, ha fogható. És hálásak vagyunk, Urunk, hogy így jöttél közénk. Hogy így kell eléd állnunk. Hogy látunk téged meghalni és föltámadni miértünk. Hogy látjuk lelkedet, akit kiárasztasz. És mi befogadhatunk, és megújulhatunk benned. Urunk, kérünk, hogy járj át még inkább minket. Engedd, hogy az igazságunk olyan legyen, amelyik rád mutat, amelyik téged val meg, amelyik nem az mi erőnkből, az emberi méltóságból, tettekből táplálkozik, hanem belőled. Hadd tudjunk ilyen rendíthetetlenül állni ebben a világban is. El ne sodorjon minket ez a gonoszság, ami körülvesz. Urunk, tarts meg, kérünk, és a hűségért ugyanígy imádkozunk. Ami hűségünk házasságainkban, családi kötelékeinkben, testvéri kötelékeinkben, add legyen igaz. Add legyen ez a hely is, Philadelphia, testvér szeretetnek a helye, közössége. Add legyen, Urunk, itt is közöttünk befogadás és ragaszkodás. És így kérünk, Urunk, azokért, akiket ma is, mint a szalámit szeletelnek, akiket a nevedért gyilkolnak és üldöznek, hadd tapasztalják meg a te hűségedet, igazságodat, azt a reménységet, amelyik szívünkbe árad. Kérünk, Urunk, hogy erősítsd meg azokat, akik üldöztetésben vannak, akár messze a világban, akár itt a szomszédunkban, akik a nevedért vállalják a szenvedést, akik hozzád hűek, és emiatt kirekesztik őket. Áld meg őket, kérünk, hogy el ne fogjon a reménységük, hogy ki tudjanak tartani, hogy a te igéd megtartsa őket. És könyörgünk magunkért, hogy hadd legyünk mi magunk is ebben a sorban benne, hadd legyünk olyan életek, akik neked szolgálnak, nem azért, mert kifizetődő, nem azért, mert megtapsolnak, hanem azért, mert te vagy egyedül igaz, szent, aki szeretsz bennünket. Ámen. Együtt imádkozzunk az Úr imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.